Tolpik civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. A mai vendégem a Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület vezető edzője Novotny Attila, akivel természetesen az úszásról fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szervusz, jó napot kívánok!
Már beszélgettünk arról, hogy hát azért nem olyan egyszerű történet az úszás, és hogy nagyon régről indul, de hogy hogyan is alakultak ki ezek a sikerek, ameddig eljutottunk, erről beszéljünk egy picit, mondjuk akár, hogyha szeretnéd, 14 évvel ezelőttről indulva.
Sokszor elhangzott már ez a történet, amit én most kicsit rövidítve fogok elmondani. 14 évvel ezelőtt egy lelkes csapat elkezdett dolgozni, hogy akkor csináljunk úszást Kiskunhalason. Mindenféle bokorugrást és gátugrást végre kellett hajtanunk, hogy igazából dolgozni tudjunk Kiskunhalason. És az akarat győzött, tehát ebből alakult ki az a történet, amit, hogyha a múltba visszatekintve, hogy már nekem történelem, nagyon nehezen tudok visszaemlékezni, mert általában én a jelenben élek, és a jövőbe tervezek, és az egész egy ilyen szép lila ködbe veszik el. Azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok munkánkban volt, és nagyon nagy nehézségek árán tudtunk odáig eljutni, ahol most az Egyesület tart. Az, hogy ez most kinek az érdeme, és kinek nem érdeme, és ki az, aki nem annyira támogatott bennünket, én most ezekbe a dolgokba ilyen részletességgel nem mennék bele. Egy biztos, hogy a leszegett fejű akarás minden részről, tehát szülői részről, gyerek részről és a részemről is megtörtént. Hát és végül is a nem nyögés lett a vége, hanem viszonylag jó eredmények születtek abból a 14 éves munkából, amit mi annak idején megterveztünk és elkezdtünk.
Nekem az jutott eszembe, nagyon sokszor láttalak benneteket edzeni, hogy nyilvánvalóan egy ilyen fantasztikus eredmény sorozathoz, amiről szintén majd fogunk még részletesebben beszélgetni, eljutni, hatalmas munka. Hogyan lehet megnőzni a gyerekeket a leszegett fejű akarással, ahogy ezt így említetted, mert ez egy hosszabb folyamat, a kitartás, tehát a gyerekben annyi minden történik és zajlik, ezt azt hiszem, hogy te még jobban tudod, mint edző, hogyha velük szemben állsz. Hogyan lehet folyamatosan tartani bennük ezt a fantasztikus akaraterőt?
Mint edző, azt tudom mondani, hogy egy edző kevés hozzá. Tehát ahhoz kell egy borzasztó nagy belső késztetés a gyerek részéről. A szülőnek egy hátteret kell biztosítani, hogy megfelelő táplálkozás szeresse a gyerekét, és otthoni már ne ússzon vele elméletben, tehát hogy a mentális pihenése meglegyen. Ezt azért kell kihangsúlyoznom, mert most egy másik egyesületben is dolgozunk, Kecskeméten, és bizony néha a szülő, ott még abban a cipőben járunk, hogy a szülő jobban úszik, mint a gyerek. És a gyerek azért van az edzésen, mert a szülő azt mondja, hogy ott kell, hogy legyél, mert neked úszó kell lenni. Na most ezt Halason nagyon klasszul sikerült úgy letisztázni, hogy a gyerekekben kialakult egy olyan becsvágy. Én mostanában ezt szoktam mondani, mert ez nem más, ez egy becsvágy, hogy én legyek az első, hogy én álljak oda a dobogó legtetejére, hogy én rám nézzenek fel a kicsik. És ezt szerintem más szóval nagyon nem is lehet kifejezni. Kiskoruktól kezdve ezt próbáltam beléjük táplálni, hogy ez milyen jó érzés, és ezt ők annak idején elhitték nekem, és most fejet hajtanak azelőtt, hogy igen, ez valóban egy nagyon jó dolog, ami az élet egyéb területére is ugye kihat, és egy nagyon-nagyon nagy szerencsénk volt, hogy mi kis egyesület vagyunk. És nincs osztódás, tehát nincs az, hogy most keményebb munka folyik, akkor azt mondom, hogy átmegyek egy másik pályára, ahol egy másik edző dolgozik egy másik egyesületből. Pesten ebbe dőlnek bele az egyesületek, és egy óriási káosz alakult ki. Itt nincs hova elmenni. Itt ha akarja csinálni, akkor dolgoznia kell. Ha nem akarja csinálni, akkor abba hagyja az úszást, és az úszás után is van az életnek egyéb gyönyörű területe, ahol ő meg fogja tudni állni a helyét. Azok a gyerekek, akik most jó úszók, azok megmaradtak, és végigvitték azt a programot, amit én annak idején elgondoltam, hát és úgy néz ki, hogy ez a program valamilyen szinten sikeres. Lehetne sikeresebb is nyilvánvalóan, de úgy gondolom, hogy mi részünkről emberileg, amit lehetett, mi beletettünk. Az, hogy a tárgyi feltételeink olyanok, amilyenek, ez meg egy helyi sajátosság, ez a pikantériája ennek az egész történetnek.
Innen fogjuk folytatni, hiszen ez nem akármilyen pikantéria. Én még mái napig emlékszem, amikor Jankáról azt mondták, hogy 19 méteres medencében edzve jutott ki a világbajnokságra. Nos, ennek a részleteiről is fogunk beszélgetni néhány perc múlva.
Tolpik civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Novotny Attilával folytatjuk a beszélgetést az úszásról, és az előző néhány percben azt mondtad, hogy ezek a gyerekek másképp edzenek, mivel hogy ez egy kis egyesület, és ez ugye az előnyükre is szolgál, hiszen majdnem olyan, mint egy család, itt mindenki mindenkire figyel, és azt is említetted, hogyha valaki azt mondja, hogy nem akar úszni, akkor be kell, hogy fejezze, tehát nem mehet át az egyik pályáról a másikra. Ennyi idő után a gyerekek barátként vagy testvérként néznek egymásra, ezt hogy tapasztalod?
A gyerekek viszonya egymással borzasztóan érdekes. Egyszer harmonikus, egyszer csak úgy lazán baráti, aztán haveri, és ellenséges. Inkább azt mondom, hogy egy nagy olasz család. Temperamentumos borzasztóan, és érzelmekkel teli. Tehát a sírástól, a röhögésig, a veszekedésig, a szinte hajtépésig el tudnak menni a dolgok. Ez mindig attól függ, hogy éppen milyen munkafázisban vagyunk. Ugyanis a nehéz munka, a visszafojtott érzelmek, azok valahol föl kell, hogy jöjjenek, azok felszínre törnek. És bizony néha edzés közben hallani, hogy bizony szidják egymást, miért szívózó rajtam, hagyjál már, ne velem ússzál, akkor ússz elől, de nem bírok jobban menni. Tehát olyan, mint egy szivárvány, egy iszonyú sokszínű dolog történik, akár egy órán belül, vagy akár két órán belül, mert a fáradtsági zónákból adódóan, nem akarom magam ismételni természetesen, alakulnak ki ezek a helyzetek.
Ez nagyon különleges mindig, de sokszor láttalak tényleg benneteket úszni, és ahogy említetted, hogy az a szerencsés, mondhatom talán így, hogy olyan gyerekek vannak a kezed alatt, akik belső késztetésből úsznak. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz összeszedni, találni, vagy az öletbe potyani, nem is tudom, melyik kifejezést használjam, olyanokat, akik valóban belülről szeretnének úszni, és ez az egyik fő motivációjuk. Ezt te hogy ítéled meg? Ez szerencsés volt, hogy pont ilyen gyerekek kerültek a kezed alá?
Nagyon szerencsés vagyok ebben a dologban, és erre mindig más példákat tudok felhozni, mert ezt én már úgy nem nagyon ragoznám tovább, hogy igen, szerencsés vagyok. Onnan látszik, hogy a mai világban más egyesületekben óriási tehetségek vesznek el, óriási tehetségek hagyják abba, mert egyszerűen nem tudják azt az áldozatot és azt a munkabírást, azt a mentális erőt produkálni, ami egy igazi versenysporthoz szükséges. És nagyon sokszor, amit mindig itt lép be a szülő, hogy a szülőnek azt kell megértenie, hogy támogassa a gyerekét ebben a dologban, hogy nem telepedhet rá, hogy nem bánthatja. Én nagyon sok szülőnek elmondtam már, és ez most nem a halasi szülőkre vonatkozik, hogy attól te szülted a gyerekedet. Attól, hogy ő most nem teljesít úgy, ahogy te azt elvárad tőle, az egyébként az edző dolga, az elvárás. Néha némelyik szülő gyűlölettel néz a gyerekére abba a pillanatba, és ez számomra döbbenet. Az én lányom úszott 12 éves koráig, én szerettem volna, vagy 11 éves koráig, én szerettem volna, hogyha úszik tovább, de semmi másért, mint azért, mert jó helyen van, és edzett legyen. Nem akartam belőle igazából versenyzőt csinálni. De én tudom, hogy kell ezt felfogni. Sok szülő az tapossa a gyerekét. Olyan érzésem van néha, mint hogyha egy ilyen kényszer munkatáborba lennének a gyerekek, és kihangsúlyozom, ezt mi Halason letisztáztuk az elején, és sikerült helyre tenni. Ez most nem Halasnak szól, hanem az ország egyéb területén. Ez az egyik fajta dolog, ami előre hajtja ezt a dolgot, hogy ideig a szülő. Majd utána jön a serdülőkor, jönnek a csalódások, mert a gyerek öntudatára ébred, hogy akarom ezt én csinálni. Na most szerencsére, visszatérve az én gyerekeimre, kiskoruktól kezdve ugyanazt hallom tőlük, hogy én azt szeretném csinálni, először így jött, és most felnőttként is azt mondják, hogy igen, nekem az a célom, hogy. Ezért ezt teszem, hogy, de most egy pici pihenőre van szükségem. Most egy kicsit ne piszkáljuk egymást. És utána szól, visszajön. Most például föl kell hoznom a juhászlányokat. Olyan menetelést vittek végbe az elmúlt 3-4 évben, hogy egyszerűen most egy picit holdponton vannak. Tehát ők nem gépek, nem olyan, mint egy Forma 1-es autó, hogy padlógáz, és az visít, ameddig meg nem áll. Tehát nekik nem fizikálisan, hanem szellemileg egyszerűen föl kell engedni, egy picit pihenni kell. Nem tudják azt az elvárást, amit én elvárok tőlük igazából, egyszerűen mentálisan nem bírják. Nem fizikálisan, mert nagyon nehéz. Tehát aki sportolt, aki úszott valaha versenyszerűen, ugye Halason nem sokan csinálták, az pontosan tudja, hogy ez micsoda fájdalommal jár. És ez nem úgy van, hogy egy nap egyszer, hanem ez percről percre. A bemelegítés után, mikor elkezdődik és elkezdődnek a fő feladatok, az onnantól kezdve olyan, mint egy spanyol csizma, tű, forróság, és szorítják az agyadat, az izmodat, a hasadat, a szívedet, a szemed, a füled fáj, mindenet fáj. Tehát ezt 3-4 évig folyamatosan csinálni, úgyhogy közben nem tudsz felengedni, az szinte lehetetlen. Tehát így is csodálatra méltó az, hogy ők 3 évig, vagy 4 évig folyamatosan tolták az eredményeket. Most egy picit megpihennek, most újra fölállunk, ugye Adél Amerikába megy, ott folytatja tanulmányait, a Janka most ez az éve egy picit nehezebb volt az érettségi miatt, hogy legyen tovább tanulás, menjek Amerikába, ne menjek Amerikába. Ez egy picit elvitte a figyelmét, és úgy gondolom, hogy ez teljesen normális, és teljesen érthető, mert még egyszer hangsúlyozom, tehát attól, hogy valaki jó sportoló, attól az élet más területén is meg kell, hogy állja helyét, és ki kell tekinteni, és foglalkozni kell a tanulással, az érettségivel, az egyetemi felvételivel, vagy az egyetemi vizsgákkal, ugye az Adél most végzi a TF-et. Tehát én úgy gondolom, hogy mi ezt nagyon klasszul összefésültük, és ez semmi másból nem fakadt, mint abból, hogy én próbáltam mutatni, ők meg akarattal ezt végigcsinálták.
Ennek látjuk mi az eredményét is, a juhászlányokról és az ő úszásukról fogunk beszélgetni néhány perc múlva.
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Novotny Attilával folytatjuk a beszélgetést az úszásról, és a juhászlányok kerülnek most itt egy kicsit a beszélgetés központjába. Janka volt nekem a legemlékezetesebb azzal az úszásával, amit a televízióban láttunk a VB-n. Viszont azt mondtad, hogy már előtte is voltak tervei. Hogyan jutott ő el idáig, és mi késztette arra, hogy ezeket a számokat válassza?
Ő egy borzasztóan érdekes habitussal és lelkivilággal bíró kishölgy, mert most már azt tudom mondani, hogy elmúlt 18-a kishölgy, de kislányként is, tehát ugye én 4 éves korától ismerem, tehát kislányként is egy nagyon színes egyéniség volt. Ugye ebből alakult ki az, hogy ő választási joggal bír, hogy milyen versenyszámban és mire szeretne felkészülni. Őre nem lehet rátelepedni, nem lehet megmondani, hogy most ezt kell csinálnod, vagy azt kell csinálnod. Annyit tud, hogy ő valamibe sikeres akar lenni, és ő megválaszza azt, hogy most éppen a 207, vagy a 200 gyors, vagy a 7,5 kilométer, vagy az 5 kilométer, ugye nyílt vízről beszélünk, amikor a hosszabb távokról beszélünk. És akkor ő arra fókuszál, azt a típusú edzésmunkát kezdi el foggal körömmel végezni, ami ahhoz szükséges, és például így került ki tavaly a világbajnokságra, tehát a felnőtt világbajnokságra juniorként.
Milyen tapasztalatai voltak ott? Azért ez nem egy egyszerű verseny.
Előző évben ő ifjúságrepa bajnok volt 7,5 kilométeren. Ő akkor azt hitte, hogy övé a világ. Ő egy borzasztóan akarnok, egy erős fizikumú, mondhatnám azt, hogy vízben akár agresszív típusú úszó is lehet. Mindenki azt mondta, hogy neki találták ki a nyílt vízes úszás, mert annyira taktikus, annyira jól állt a pályán, annyira jól helyezkedik, annyira ügyesen tolja a társait ki be. Természetesen a sportszerűség egyetembe, tehát a Janka azt tudni kell, hogy nagyon kemény, de nem verekedős. Most azt tudni kell a nyílt vízről, hogy azért ott ütnek. Ütnek, rugnak, csípnek, harap, ott minden van. Ő junior, meg a serdülő korban ő tudta azt, hogy körülbelül milyen a mezőny. Sose úszott felnőttek között. És a világbajnokság odaállt, úgy azzal a hévvel, azzal a nagy mellénnyel, ahogy azt ő mindig megteszi, ami általában sikerre vezet, mert hogy ahhoz bizony ott kell egy önbecsülés, kell egy olyan belső motiváltság, hogy igen, nekem kell lenni, vagy én vagyok a legjobb, és igen, én megmutatom. Hát ő így állt oda a világbajnokságra. És néztük is, hogy harmadiként ért az első bójához. Tehát azért egy világbajnokságon már az első 1000 méternél 30, az jó. És akkor én nagyon bizakodó voltam, mert tudtam, hogyha ő lábvizet tud fogni, rettentő jól helyezkedik. Igen ám, csak onnantól kezdve, hogy bejött a forduló, az 1000 méteres forduló, onnantól kezdve ráúszott a mezőny, és hát a felnőttek azok olyanok, hogy te kis csitri mit keresel itt. És az egyik lenyomta, utána a másik ököllel szemen vágta, utána a harmadik lépen rúgta, és nem engedték fel a víz alól. És konkrétan a bója alatt végig zajlott az élete, ő azt gondolta, hogy neki itt vége van mindennek. Tehát konkrétan az jutott az eszébe, hogy ő most meg fog halni. Nem engedték fel a víz alól a felnőttek. Tehát ott, ha kell, akkor vért isznak. Ezt tudni kell egy lánymezőny, és a lány kézilabda, most visszakatérnek, egy lány kézilabda sokkal keményebb, mint egy fiú kézilabda. Na most a lány nyíltvízi úszás, hát az keményebb, mint egy kézilabda meccs. Hát annyira megijedt a Janka, hogy akkor még csak 18 éves volt, tehát ez a halálfélelem, ez az egész, hogy a Balaton szürke vize, és nem kapok levegőt, és esélyem nincsen följönni, hogy egyszerűen azóta fél nyílt vízbe belemenni. Tehát akkor nem tudtuk rögtön fölültetni a lóra, hogy akkor gyerünk, azaz föl tudtuk ültetni a junior Európa bajnokságnak a második, ahol 6.-ként végzett, és váltóval 3.-ak, de már megtört volt. Tehát benne volt az egész tapasztalás, amit ő a felnőtt világbajnokságon kapott ugye a felnőttektől, és azt mondta, hogy utána odajött, és azt mondta, hogy Attila, köszönöm, ez egy nagyon jó vágány volt, sikereket értem el benne, nagyon örülök neki, hogy tapasztaltam, de megvárom, még felnövök, és felnőtt leszek, és lesz megint annyi bátorságom, hogy visszaálljak ebbe a mezőnybe. Úgyhogy most a Janka abba hagyta a nyílt vizezést, és mennyire furcsa, hogy ugye két válogatottsággal bír. Nagyon számolnak rá a nyílt vízi szakákban, viszont számolnak rá a medencés szakákban is. És most a medencés dolog felé fogunk eltekingetni szerintem egy 2-3-4 évig.
Én még arra kíváncsi, hogy szabályos ez, hogy mondjuk ott lent tartanak valakit, vagy ezt úgy oldják meg, hogy mondjuk ne lehessen észrevenni, hogy mondjuk figyelmeztessék őket.
Annyira ügyesek, hogy ez nem tengervíz, észre se veszik. Hiába van ott fölötted a csónak, és hiába fütyül a bíró, az első forduló az egy csetepaté. Ott nagyon nem is szólnak bele. Hát azon csodálkozom, hogy nem történt haláleset. Tehát elvileg, ha valakit besodornak a bója alá, elmegy a mezőny, mire fél hullán kijön, vagy esetleg teljesen a bója alom, mert ezek hatalmas bóják, tehát ezek 5 méter magas, 3 méter széles, beszorítják, fönnakad, egyszerűen elég, ha úttarkon vágják, hogy egyszerűen elálljuk és onnantól már vizet fog szívni. Nagyon érdekes sztoria van ennek a felnőtt világbajnokságnak, ugye itt főleg a fiúkra visszatérve, hogy a Gyurta Gege és a Kristóf, akik jó szerepeltek ezen a versenyen, hogy a női mezőnyt behozták. Ugye 25 kilométeren. Ott megvannak az eltolások, fiúk később indulnak, vagy körözték a női mezőnyt, és a női mezőny rácuppan ilyenkor a fiú mezőnyre, hogy húzzák őket. És vagy az olimpiai bajnok holland kisasszony úgy megverte a Gyurta Gegét, hogy nem tudott tőle elmenekülni. Tehát azt mondta, hogy konkrétan nemi szerve rúgta a kartempóba ökölbeszorított kézzel, nem tudom hányszor tarkon vágta, és nem tudott elmenekülni. Azt mondta, hogy döbbenet, hogy ő nagyon nem szeretne lány lenni. Hogy mennyire a fiúknál ez nincsen. Van egy-két arrébb taszigálás könyökkel, de mondom, életveszélyesek a lányok.
A nők harcosabbak.
Fú, nagyon. Hát az amazonok, nem tudok máshogy, igen, az igazi
az
amazonok.
Az amazonos harcosok. Folytatjuk nem sokára a beszélgetést, néhány zene után.
Tolpik civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést, a harcos amazonok, ezzel fejeztük be. Novotny Attila fog most arról beszélni, hogy Juhász Adélnak milyen tervei vannak a jövőben az úszással kapcsolatban.
Elmondtam, hogy rengeteget dolgozott, ő volt a legszorgalmasabb tanítványom. A mai napig egyébként rettentően szorgalmas, egy kicsit ő mentálisan fáradt meg. És mivel felvették Amerikába, hogy egyetemre fog menni Floridába, ez most megint egy új irányt, egy új erőt adott neki, és... Annak ellenére, hogy ő most Magyarországon elvégezte az OK-s edzőit, és a Testnevelés Egyetemnek az úszó szakedzői szakára jár, hogy több lábon álljon meg, mert ha mégsem jön össze Amerika. De Amerika összejött, ezért rá nagyon számítanak kint, és ami miatt nagyon jó ez az, hogy ő megkapta a Masters, tehát ő megkapta a mesteri lehetőséget, az jelenti, hogy nem főiskolát végez, mert mindenki azt hiszi, hogy Amerikában egyetemre járunk, nem járunk egyetemre, az 5 éves. Tehát az ugyanúgy 5 év az egyetem, mint Magyarországon. Általában a sportolók 4 éves ciklust töltenek. Az Adélnak már most bevállalta az egyeteme azt, hogy ők szeretnék, hogyha az 5 évet végigcsinálná, még úgy is, hogy akár edzőként, vagy bármiként csak maradjon ottként. Ez abból fakad, hogy kint voltunk Amerikában most is, szintén Floridában edzőtáborban, ott megismerkedtünk az egyetemének a vezetőedzőjével és a másodedzőjével, aki az Adélnak lesz az edzője, és nagyon nagy szimpátia alakult ki, akár mint edző között, tehát köztünk is, és az Adél és az edzők között is. És nagy potenciált látnak abban, hogy ő az egyetemi csapatot előrébb tudja vinni, mert ugye ő hosszú távúszó, és pont éppen hosszú távúszójuk az most elballagott. Tehát lediplomázott és nincsen, és nagyon nagy szeretettel várják. Tehát ez a közeljövő, ami ugye nyáron meg fog történni, augusztusban kiutazik, és szeptemberben kell, hogy köszönjünk egymástól. Az, hogy most az Adélnak az úszó karrierje, az most befolyásolni fogja ugye az amerikai tanulmányok, az, hogy most előtte vagyunk, ugye megnyerte, újra visszatért a medencés hosszú távúszásban, ahol 2 év után országos bajnok lett ismételten, 5 kilométeren is és 10 kilométeren is. Ebből kifolyólag a világkupára meghívást kaptunk a szövetség által, tehát a világkupán számítanak rá, ez kvalifikáció az Európa-bajnokságra. Az, hogy tudjuk ezt mi most összerakni és összehozni, mint sportot, nagyon nehéz, mert még mai napig is az egyetemi vizsgáit csinálja, az OK és vizsgálja. Pont amikor hazajön, most Franciaországban vesznek részt egy versenyen, ami neki nem más, mint egy kicsit azt mondtam, hogy próbál pihenni, ott is edzenie kell, mert ugye a világkupa van előtérbe helyezve. Nem tudom, hogy hányadán állunk, mert ő már felnőttként gondolkodik, ugye 20 éves, és az ő elképzelése nem mindig egyezik az én elképzelésemmel. Én teljes mértékben rábíztam, ő megmondja azt, hogy én most erre készülök, akkor én arra készítem. Úgy néz ki, hogy egy jó irányt vett magának, ezt a két országos bajnoki cím fogja megmutatni. Ő egy kicsit tart a nyílt víztől, én úgy gondolom, annak ellenére, hogy azt mondtam, ha gondolod, bevállalod, ha nem muszáj. Tehát el is engedhetjük az egész dolgot, hogyha gondolod. Ő azt mondta, hogy oda megyek és megcsinálom. Na most, hogyha ilyet mond, akkor az olyan nagyon rossz, valószínűleg nem fog sikerülni. Tehát rosszul ez a történet.
A világkupa időben mikor lesz?
A világkupa az most lesz. Az most lesz. Hazajön Franciaországból jövő héten, utána jövő hét végén, ha minden igaz, Balatonfüreden. És közben van még három vizsgája. Tehát Franciaország hazajön, levizsgázik, világkupa, világkupáról elmenni, levizsgázni. Ő olyan menetelést fut, hogy neki nagyon nehéz éve van, de hát mindenkinek van az életében olyan időszaka, amikor mindenre koncentrálnia kell.
Mik a tervei, mit tudsz róla, és te mit látsz benne, mint úszóban? Még ugye mondtad, hogy amit ő kigondol, ugye arra felkészíted és abban versenyez, de mit tudsz róla, hogy mik az álmai neki?
Nem tudom. Ebben a dologban, ugye visszatérve edző és tanítvány kapcsolatra, ugye plusz van egy ilyen családi kötődés, hogy ők a keresztlányaim a Jankával. Hogy eddig mindig az volt az álma, amit én sugaltam neki. És ez már nem mehet így, mivel ő felnőtt. Tehát neki saját álmokat kell találni. Tehát ő neki el kell dönteni azt, hogy ő mit szeretne. És ő az én álmaimat ne valósítsa meg, azt én megvalósítottam már. Látom a körvonalazódást, de erről még így konkrétan nem beszéltünk.
Hát bízunk benne, hogy meg fogja találni az álmait, és hogy azokat valóra is tudja váltani. Utánpótlásból sincs most hiány Halason, erről fogunk beszélgetni néhány perc múlva.
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést az úszásról, méghozzá itt Kiskunhalason. Novotny Attila fog most arról beszélni nekünk, hogy milyen utánpótlás várható itt azért a juhászlányok, illetve az eddigi úszó sikerek mögött. Kik azok a fiatalok, akikre lehet majd az élvonalban számítani?
Az előző beszélgetés úgy fejeződött be, hogy nincs hiány, de van hiány utánpótlásban. Nagyon sok évjáratunk hiányos, és ez abból adódik, hogy nagyon pici medencénk van. Akkor ideális egy egyesület, hogyha ugye mi kis egyesületünkből adódóan a minden korosztályból legalább két gyereket tudunk vinni tovább. Tehát ugye a felnőttek felé, és ahogy a felnőttek tovább mennek, egyetem, főiskola, vagy más egyesület, vagy Amerika, akkor azt mi tudjuk pótolni. És azért van hiány, mert ezek a gyerekek lassan nőnek, tehát azért nagyon sok év telik el, és a medence mérete nem nőtt. Tehát ezért elkezdtek kimaradni ugye évjáratok. Próbáljuk betömni innen, próbáljuk betömni onnan, próbáljuk a kicsiket feljebb versenyeztetni, hogy ott is legyenek pontjaink, mert ugye pontrendszer alapján vannak az egyesületek elbírálásai. Nagyon-nagyon nagy szerencsém van, hogy Csontos Kristófot le tudtam hozni Kiskohalasra utánpótlás edzőnek. Ez elhangzott már, de én úgy gondolom, hogy ez mindent elárul, hogy azért Gyurta Daninak volt a barátja és az edzőpartnere nagyon hosszú éveken keresztül, és ő belelát abba a nagyon-nagyon kemény helytállásba és munkába, amit véghez kell vinni ebbe a pici egyesületbe. Azért is belelát, mert csinálta, és azért is belelát, mert a világ legjobb edzőinél tanult. Pontosabban, mint úszó. A mai fiatal edzőknek van egy olyan problémája, hogy azt hiszik, hogy, és nagyon csúnyán fejezem ki magam, hogy ők tojták ki a spanyol viaszt. Azt hiszem, hogy ez így talán belefér egy rádió műsorban. Mert középszerű úszók sem voltak, nagyon korán abba hagyták, csak azt látták, hogy ki kell ülni a partra, és ott magyarázni kell, és azt hisz, hogy mindent tud. Én úgy gondolom, hogy csak abból lehet igazán jó edző, aki jó mesterektől tanul, akinek van mentora, aki segíti őt ebben a munkában, és ezt az ő elképzelésével, ha összegyúrja, mert ehhez ő kell, ő nem lehet én, nem lehet a Nagy Józsi, nem lehet a Wild Balázs, nem lehet a szélesnél úszott, ő nem lehet, ő saját maga lehet, viszont van honnan merítenie. És olyan mennyiségű szósz veszi körül, ez egy ilyen érdekes kifejezés erre a dologra, amiben csak mindegyikbe picit belekanalaz. Akkor egy olyan kész egészet tud magából csinálni, hogy mindenkinek eláll szeme szája. Egy borzasztóan tehetséges fiatalemberről beszélünk. És ő kezei alá vette az utánpótlást, és ez most gyerekanyagtól függetlenül nagyon-nagyon szépen alakul, nagyon szépen rotyog abba az üstbe, és bizony szárnyalgatnak ki belőle, és most már látszanak az eredmények. Én neveket azért nem mondanék az utánpótlásban, mert most mindent nem tudom felsorolni. Van, akit ki tudnék emelni, mert fantasztikusan tehetséges, de azért nem akarom, mert van még mit letenni az asztalra. És hogyha ez sikerül, akkor úgyis meg fogja ismerni Halas a nevét.
Kristóf, hogyan nézi magát itt Kiskunhalason? Azért nyilván ez egy nagy váltás egy edzőnek az életében.
Nagyon-nagyon érdekes. Én edzőtábor alatt ismertem meg. Gyurtával edzett. A Nagy József volt az edzője, ugye mesteredző, a világ legjobb mellúszó edzője. Ő találta ki a modern mellúszás technikát, akivel én egy egyesületben dolgoztam, úgyhogy ő edző volt, én meg tanítvány, egy borzasztóan tiszteletre méltó, rettentően erős akaratú ember. És megbeszéltük, hogy a lányokat elvisszük edzőtáborba, meg a Halasról egy pár gyereket. És én ott ismertem meg a Kristófot. És egy végtelen tisztelettudó, tehát a mai világban én úgy csodálkoztam, hogy vannak ilyen fiatalok. És úgy mondom, fú, de jó lenne nekem egy ilyen kollega. És akkor én nem mondtam semmit, ő úszik, stb. És akkor találkoztunk a felnőtt bajnokságon, és tudom, hogy nyögvenyelős volt a Daninak is, meg az olimpiai bizottságban történő munka, tehát hogy nem úgy edzenek, tudtam, hogy abból már nem lesz semmi. Tehát akkor mi már láttuk, hogy Daninak előbb-utóbb be kell adni azt, hogy abba kell, hogy hagyjam, mert szétszednek a világba, és mindig mennem kell a Vatikán, Amerika, Anglia, előadástartás, stb. Ugye Kristóf ott volt facélon, aki úgy úszkált volna, de hát nem volt kivel. És a tavaly novemberben a rövidpályás országos bajnokságon mondom, hát te indulsz, azt mondja, nem, most fogok diplomázni, és kötelező óráim vannak kint, megfigyelések, ebből disszertációírás, stb. És mondom, Kristóf, figyelj, te egy olyan csodálatos srác vagy, nincs kedved lejönni Halasra. Elkerekedett a szeme, azt mondja, hát nekem gondolkodni kell, nem is azt mondtam, hogy most adjál választ, és fölhívott 3 nap múlva, azt mondja, hát ő 3 napja nem alszik, hogy ezt ő nagyon szeretné. Azért is, mert jól ismerjük egymást. Először ő másnak ismert meg, mint igazából, ami vagyok. Egy kicsit úgy tartott ettől az egésztől, és azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy ő tudna ehhez hozzátenni, és nagyon szeretne tanulni tőlem. És mondtam, hogy rendben van, csináljunk egy olyan dolgot, hogy meg majd Amerikába, gyere le, előtte nézz körbe, milyen a csapat, 3 hét. És ez a 3 hét jól sikerült. És eszméletlen jól érzi magát. Én úgy látom, hogy pezseg, él, és annak idején ugyanígy vágtam bele. Ha ő reggeltől estig dolgozni akar, akkor reggeltől estig dolgozik, és pont ma reggel megkezdtem, mondom, mi van veled? Hú, azt mondja, nagyon megfáradtam. Ugye most diplomázott, 5-ösre védte a szakdolgozatát. Tehát egy baromi értelmes srácról beszélünk. És annak ellenére ott van, és lelkes, és ötletei vannak, és kitalál, és tanácsot kér, és szóval mondom, én azt tudom mondani, hogy szerintem Halasvárosa jól fog járni ezzel a sráccal.
Azt kell, hogy erre mondjam, hogy ez mintha egy nem véletlen találkozás lett volna, hogy te meghívtad, ő pedig nagyon szeretett volna, és nagyon jól is tudtok együtt dolgozni.
Valószínű, igen.
Az egyesület életében még egy utolsó kérdésre van idő. Mi az, amit szeretnél, ami segíteni a munkátokat, hogy minél jobb eredményeket tudjatok elérni a jövőbeni terveitekhez?
Nem jó kifejezés, amit most mondok, de én egy picit belesavanyodtam ebbe a lehetőségbe, ami van. Én rengeteget harcoltam, rengeteget küzdöttem azért, hogy egy picit több infrastruktúra legyen. Ezek mindenféle okokból meghiúsultak. És nem pont azért, mert a város nem akarta, hanem egyéb külső okok miatt. Nekem meg kellett tanulnom ebből dolgozni. Lehet, hogy az önkeredményesek, mert makacs vagyok, és hogy én megmutassam, hogy hát emberek, akkor is. Tehát ha ez van, akkor ez van. Ha lavor van, akkor lavorból. Ha penészes van a terem, akkor penészes van a terem van. Na most azért ezen nagyon jó lenne, hogyha tudnánk változtatni. Ugyanis a gyerekeket bemérettem, és a penész kimutatható a penészpór a gyerekeknek a szervezetéből. És ez bizony oxigén hiánnyal jár, ez bizony fulladásos tünetekkel jár, ez bizony tönkreteszi a tüdőt. És most van egy új elnökünk, hála jó Istennek, ugye volt a tévében, Petra személyében, Fülöpné Pető Petráról beszélek. És ő is látja a mi idézőjelben kicsit szomorkás helyzetünket. És azt mondta, hogy ő ezt nagyon szívén visel, és rettentően szeretne segíteni. És azt mondta, hogy mindent megtesz azért, hogy a tornatermünk fölépüljön, hogy viszonylagosan kultúrált környezetben tudjanak a gyerekek tevékenykedni. És én most megint bizakodó vagyok, hogy ez valamilyen szinten létrejön. Tehát ennyit tudok most, úgy hirtelen ez jutott eszembe erről.
Hát mi is bízunk benne, hogy minél előbb az infrastruktúra is fejlődik ahhoz a munkához, amit ti elképzeltetek. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon sok további sikert kívánok nektek.
Én is köszönöm.